Azt 480 kettedik dicséretünket énekeljük, amely ismert dallamra megy, a Sies keresztény dallamára, és jó lendületesen énekeljük el valamennyi versét. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassátok meg. A Máté evangéliumának 6. részében a 7. verstől.
Amikor pedig imádkoztok, ne szoporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőlem. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, békesség Istene, te teremtetted az embereket, és fordultál feléjük kegyelmeddel, hogy részesedhessenek a te dicsőségedben. Hálát adunk neked, és magasztalunk téged, hogy elküldted hozzánk Jézust, a te szeretett fiadat. Az ő páska áldozatának titka által minden üdv szerzőjévé, minden békesség forrásává, és minden testvériség kötelékévé tetted őt. Hálát adunk neked minden vágyakozásért, minden fáradozásért, minden munkálkodásért, amelyet a te lelked, a békesség lelke ébresztett fel korunkban, hogy a gyűlölködést szeretettel, a bizalmatlanságot megértéssel, a közönyt testvéri közösséggel helyettesítsük. Mind jobban nyisd meg szívünket és lelkünket a szeretet meghatározott követelményei iránt, amelyeket testvéreink támasztanak velünk szemben, hogy mindegyre inkább békességszerzőkké váljunk. Emlékezz meg, irgalmasság Atya, mindazokról, akik most a növekvő szeretet világa születésének órájában ínségben vannak, szenvednek, és meghalnak. Add, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a szeretet és béke országa minden fajú és nyelvű emberhez, s hogy a föld tele legyen a te dicsőségeddel. Amen.
Foglaljuk el a helyünket. Kérném szépen a gyermekeket, hogy jöjjenek ki. Gyertek, csinálom, szépen, arra, szeres. Ez kicsit arra nyomuljatok, jó? Most megvártok, jó van. Áldás, békesség, szervusztok. A gyülekezetnek szeretném megosztani ezt a problémámat, mert másképp is említettem, hogy mindig abban fekszem, szombat este is, vasárnap azzal kellek reggel 6-kor, de első gondolatom, hogy Úristen, mit mondok a gyerekeknek? Az összes többi az nem probléma. És keresi az ember az úgynevezett analógiát, a párhuzamot, és a mai textusunk ez a szenteltessék meg a te neved, és arra gondoltam, hogy ez milyen jó házi feladat lenne a szülőknek, hogy magyarázzák el a gyereknek, hogy ez mit jelent, azt, hogy szent, meg megszentelni. De azért nyilván nekem is kell mondani valamit, és kerestem az analógiát. A régiek, az atyák az 5. parancsolatból és ki tudtak indulni, ahol a szülőtiszteletből például, nagyon érdekes, 20. század, 21. században nem alkalmas feltétlenül az 5. parancsolat erre a párhuzamra, de azért van a modern világunknak egy olyan lehetősége, hogy mi is ez, hogy szenteltessék meg a te neved, vajon mit jelent ez, gondolkodtok-e rajta, nyilván nem gondolkodtok rajta, de tartsunk egy kis kérdést, hogy mit jelent ez, hogy szent, vagy megszentelni szerintetek? Jó nehéz kérdés, mert nehéz a szó is. Van-e valakinek ötlete? Most gyorsan egy jót találj ki. Hát valami olyasmit jelent, hogy valami ami nem mindennapi, nem közönséges, nem sok van belőle, és hogyha a szenttel kapcsolatba lépek, az valami rendkívülit jelent. Gyere csak, szervusz! És ezt a párhuzamot tudnám mondani, hogy mostanában nagy divat ez, hogy a telefonszámokat titkosítják. Ez azt jelenti, hogy csak a beavatottak ismerik ezt a számot igazán, és tulajdonképpen nagyon sokan beszélnek arról, hogy az Isten meg kiejtik a nevét, akik igazán kapcsolatban vannak vele, az azt jelenti, hogy van egy titkos szám, Isten neve. Hogy amikor kiejtem, amikor imádkozok, ha valóban imádkozom, akkor ez a rendkívüli helyzet van, ez a rendkívüli kapcsolat van, amit más nem ismer. Még akkor is mondom, ha ezt a szót magát, hogy Isten bárki mondhatja, mégis azt mondja, hogy ez csak az én kapcsolatom ő vele. Valami ilyesmit jelent az, hogy az Isten megengedi, hogy néven szólítsuk, megengedi, hogy kapcsolatba kerüljünk vele, mert nem én szentelem meg, ő szenteli meg az ő nevét közöttünk, és ő az, aki bennünket felemel oda, hogy kimondhatjuk az ő nevét, megszólíthatjuk, akkor, amikor imádkozunk, akkor tudjuk meg azt, hogy egy rendkívüli helyzet. Az nem egy megszokott helyzet. Még akkor is, ha minden este imádkozunk, az nem egy mindennapi esemény, hanem ez egy rendkívüli dolog. Tehát ezt jelenti ez, és amikor imádkozunk, akkor jusson eszünkbe az, hogy most az Isten neve megszenteltetik, hogy ez egy rendkívüli dolog, és nagy dolog az, hogy megengedi nekünk, hogy kimondjuk az ő nevét, hogy megszólítjuk. Jó, ezt jegyezzétek meg, és azt gondolom, hogy mindnyájunk számára ez egy nagyon fontos dolog. Szerbusztok, áldás, békesség, köszönöm, hogy voltatok. Kedves testvérek, a 176. dicsérettel készülünk az ige hirdetésre. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura! Kedves testvérek, az az ige, melynek alapján előttetek Isten üzenetét szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom, így hangzik: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy kicsit bővíteni szeretném a múltkor elkezdett gondolatokat, és nagyon gazdag a mi atyánk, tehát kicsit vissza is kell kapcsolnom, és úgy tovább lépnem. Elmondottuk azt, hogy az úri imádság az összefoglalása és mintája mind annak, amit imádságban kérnünk kell. Arról is beszéltünk, hogy az Isten atyaságára tanít bennünket elsősorban. És ezt az evangéliumot, hogy az Isten nekünk édes atyánk, ezt pedig a fiúban és a fiúságban tudjuk igazán megragadni. És elmondtuk azt is, hogy az ő atyai mi voltának ez a fájdalmas vonása, hogy fiainak tekint bennünket akkor is, amikor mi nem törődünk vele, megvetjük. És ez a fájdalmas vonás, Jézus Krisztus kereszthalála, szenvedése, akiben és aki által édesatyánká lett az Isten. Ezért imádkozhatunk egyáltalán. Ha ezt nem értjük, nem éljük át, akkor valami olyasmi az imádságunk, mint ahogy Jákob próbált ilyen álruhába oda közelíteni az apjához, hogy az áldást kivegye belőle, és ha nem értjük az Isten atyaságának ezt a szeretett teljes áldozatos fájdalmas vonását, akkor tulajdonképpen a mi imádságunk is inkább ilyen álruha, nem a mi hangunk az igazán. És azt is kell világosan látnunk, hogy nem tőlünk indul ki az imádság. Nem az ember akciója az Isten felé. Egyet tovább kell ebben a gondolatkörben is lépnünk, és meg kell látnunk azt, hogy az imádságban elsődlegesen és elsősorban az Isten cselekszik. Ezért olyan fontos ez a megelőző vers, ami úgy gondolom, hogy alá kell, hogy amit úgy gondolom, hogy alá kell, hogy húzzunk, azt mondja, hogy tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ezzel kezdődik az imádság. Milyen különös dolog ez, hogy a kérést megelőzi a meghallgatás. Tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Ki sem mondta, ki sem gondoltuk még. Nem szoktunk erről talán beszélni és gondolkodni, hogy az imádság az valójában elfogadás. Már meghallgatott az Isten, már megszólított régen. A keresztény ember az, mint megszólított ember imádkozik. Arra, amit ő adott, amit ő ajándékozott nekem, igent mondok, ez az imádság. Igent mondok arra, hogy ő az én atyám. Igent mondok az ő országára, akaratára, bűnbocsánatára, és mindezt a fiúban adta, és adja ma is az ő lelke által. Ezt kell nekünk megtanulnunk. Jézus Krisztus egész élete benne van a mi atyánkban. És a mi kérő imádságunk, az tulajdonképpen az ő életének az elkérés, hogy részesedjem ebben az életben, mert erre van szükségem. És azt gondolom, hogy éppen ezért az imádságnak igazán a leglényege az az engedelmesség. Ezáltal kapjuk a fiúságot, ezáltal leszünk az Isten gyermekeivé, ahogyan ezt mi megismertük az Úr Jézus Krisztusban. De ő az ember meghallgatott imádsága. Mielőtt tudtuk volna, hogy mit kell imádkoznunk, hogy egyáltalán imádkoznunk kell, már az Isten meghallgatott benne. És éppen ezért, tehát nem monológ, hogy valahonnan elkezdek kiáltozni, persze, hogy van ilyen is, de azért azt hiszem, hogy értjük, hogy a lényege milyennek. Párbeszéd, az imádság, mert az Isten megszólított az ő fiában. Mondhatnám azt, hogy bármi áron megszólított, ez egy nagyon fájdalmas megszólítás, és meghallgat az ő fiáért. És ez egy nagyon kegyelmes meghallgatás. És ettől kezdve tudjuk, hogy mit kell kérnünk. És amikor kérjük, azt kérjük, amire maga az Úr Jézus tanított meg. És akkor engedelmeskedünk, mert akarunk fiakká lenni. Hiszen ezt kínálja nekünk az Isten. És ezért ez a látszólagos ellentmondás, nem bűvészkedem itt a szavakkal, hogy a mi atyánk kérésekből áll, de ezek a kérések igazából úgy gondolom, hogy igent mondások, a megszólított ember válaszai, hiszen azt hallgattatott meg, akinek atya van, és hát az is igaz, hogy azt tud igazán kérni, aki tudja, hogy van atyám, akihez odafordulhatok. A fiak tudják ezt imádkozni, hogy mi atyánk. És még mielőtt szóltam volna, tudtam volna, hogy mit kérjek, már mindent odaadott az ő fiában, amire szükségem van. Tehát így mondanám, hogy a mi atyánk az arra van, hogy újra és újra tudatosítsa bennem az Isten kegyelmes szeretetét, az, hogy irgalmazott nekem, az, hogy az ő országába hív, hogy megőriz, hogy megtart, hogy megbocsát. Tehát ha ráébredünk, hogy mindez adja nékünk, hogy mindez a miénk, ahogyan az idősebbik fiúnak mondja, aki elégedetlenkedik, hogy hát mindenem a tied. Hát csak mondjad, és már is kapod. Akkor egészen másképpen fogjuk mondani a mi atyánkot. Akkor lesz azzá az imádság, ami tulajdonképpen, amivel megajándékoz bennünket az Isten által, hogy elkezdem gazdagodni, közben elmondom a mi atyánk kéréseit, beáradnak az Isten országa erői rajta keresztül az életünkbe. És úgy gondolom, hogy a gyülekezet életébe is, hiszen van a mi atyánknak egy olyan vonása, mint kérő imádságnak, hogy nem csak önmagunkért, önmagamért imádkozom, hanem ezt együtt imádkozzuk, és azon belül is valami többről van szó, részesedem Jézus Krisztusnak ebben a közben járó szolgálatában, a legfontosabban, annak áldásából, hogy érette az ő áldozatáért, meghallgatja az Isten a mi könyörgéseinket. Mert Isten azoknak is az atya, akik nem hisznek benne. És ezért van értelme imádkozni az egész világért, hiszen már arra is adott feleletet, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Még nem imádkoztunk az egész világért, ő már meghallgatta ezt az imádságunkat. Nem az egyházért könyörül tehát a világon, hanem azért, mert könyörült a világért, imádkozhatunk érte. Ez a nagy lehetőségünk, szolgálatunk, mert Krisztusban könyörült rajtunk, és könyörül ezen a világon. És talán még léphetünk is egyet, nem csak imádkozhatunk az ellenségeinkért is, ugye a hegyi beszédben mondja Jézus, hogy ezt kell tennünk, hanem, és itt egy kicsit a idézőjelbe teszem, hogy még helyettük is elmondhatjuk talán, tehát egy kicsit eretnek gondolat, éppen a múltkor mondtam, hogy ez mennyire nem szeretem ezt a mondatot, hogy tiszteletesen imádkozzon helyettem is, de most a mi atyánk kapcsán eszembe jutott, hogy van ennek értelme, mert ahol a mi atyánkot imádkozzák, ott a világ többé nem teljesen istentelen. Ott részesülnek azok is annak áldásaiból, akik nem hisznek igazán, mert az imádság a mi atyánk által lesz többek közt a hívő ember és a gyülekezet sóvá és kovásszába a világban. Azt kérjük, hogy jöjjön el a te országod. Hát nem azt kérjük, hogy itt nekünk ebbe a kis templomba ide jöjjön el a te országod, hanem ebbe a világba jöjjön el az ő országa. És aztán úgy zárójelben mondom csak, hogy eszembe jutott az, hogy nagyon megdöbbentő és nagyon elgondolkodtató az is, hogy a kereszténység most mintha nem tekinteni az imádság első számú tárgyának azt, hogy lehet, hogy egy hét múlva háború lesz. Nagyon megdöbbentő, hogy átutalja a politikára, intézzék el, holott együtt kell kérni a világ kereszténységet, ne legyen háború, ha komolyan vesszük a mi atyánkot, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ezt kell tennünk. De föl kell végül is tenni tehát ezt a kérdést, hogy miért kell egyáltalán elmondani a mi atyánkot, ha tudja az atya, hogy mire van szükségünk. Én azt gondolom, hogy éppen azért, mert kérdés is, kérés is, és válaszadás is egyszerre, mind a kettő. Amennyiben kérés, úgy meghallgattatott, amennyiben válasz, úgy ki kell mondani, mint bizonyságtételt. Mint a keresztény élet nagy programját, hogy mert Atyám van a mennyben, ezért megszentelem az ő nevét, hiszem, hogy eljön az ő országának teljessége, elfogadom az ő akaratát, rábízom a mindennapoknak a kenyér gondját is, és kérem, hogy tartson meg engem, és tanít engem arra, hogy hogyan éljek az ő bűnbocsánatából. Tehát beszélgetek vele, ez a nagy lehetőség, ez az atya és fiai beszélgetnek egymással, élet beszél az élettel, a Krisztus élet az én életemmel, a mi életünkkel. És azt gondolom, hogy így érdemes talán elgondolkodni valóban az első kérdésről, hogy szenteltessék meg a te neved. És itt már elkezdtünk efelől beszélgetni, gondolkodni, hogy mit is jelent ez. Világos, hogy aki az Isten nevét mondja, vagy kiáltja, aki kér tőle, vagy róla beszél, az szent területre lép. Ahogyan Mózesnak is le kellett venni a saruját, és azt mondja az Úr az égő csipke bokorból megszólaló hang, hogy ne gyere ide közel, hanem vesd le a te sarudat, mert szent hely ez. És itt nagyon el kell ezen gondolkodni, amikor imádkozunk, a szent közelébe járunk. Ahogy a szeráfok is az arcukat eltakarva éneklik a mennyei Isten tiszteletben, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. Vagy amikor Péter a csodálatos halfogásnál leborul, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, uram. Péter csak megérti, hogy itt több van, itt a szent Isten van, átélő, nem magától értetődő, hogy ott van Jézus közelébe. Ugye Ézsaiás mondja elhívás, akkor jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan nép között lakom. Átéli ezt teremtő és teremtmény közötti különbséget. És azt gondolom, hogy éppen az imádságnak a nagy ajándéka nem lehet ürügy az ő nevével való visszaélésre. Az a bizalom, amit visszaad az Isten nekünk, amikor őt atyánknak szólíthatjuk, ez a bizalomnak a visszaadása, azért ez nem jelent benfenteskedést. Nem jelenthet lelki lazaságot. Hát mi itthon vagyunk, hát ez természetes dolog, hogy megszólítjuk, imádkozunk. Most éppen nincsen kedvem, majd lesz, vagy nem tudom, hogy hol jár közben az eszem. Ez nem lehet. Ez talán érdemes megjegyezni, hogy szenteltessék meg a te neved. Hogy ez mit is jelent, egyébként olvasnék itt a Malakiás prófétából egy néhány verset, ahol valami hasonlóról beszél a próféta. Ezt mondja egy kicsit hosszabb szakasz. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem, mondja a seregek ura. Nektek, ti papok, akik megvetitek a nevemet, ti azt kérdezitek, mivel vetettük meg a neved? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek? Azzal, hogy az úr asztalát lebecsülitek, mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De mit csak ezt helytartódnak, kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e, mondja a seregeknek ura. Bár csak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, s ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, ezt mondja seregeknek ura. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek közt, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek közt, mondja seregek ura, ti pedig meggyaláztátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát tisztátalanná szabad tenni hitvány terménnyel és eledellel, és ezt mondjátok, micsoda fáradtság, és még nihegtek is közbe. Nyilván a kultuszra koncentrálva mondja ezt a próféta, de megdöbbentő ez a mondat, hogy már csak lenne valaki közületek, aki bezárná az én templomomat. Azaz, így fordíthatnánk ezt le, hogy a félszívvel végzett Isten tisztelet megfertőzi az Úr nevét. Nem ennyi, hogy a nevével visszaéljenek. Ugye, Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd. És ez éppen nagyon aktuális, amikor az úrasztala megterítetett, figyelmeztet bennünket az ige, hogyan megyünk az úrasztalához. Ugye Pál mondja, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik, miért? Mert megfertőztetik az Úr neve, hanem ezzel a Péterféle alázattal megyek oda, vagy pedig ugye megrendülés nélkül. Talán ugye ez nekem jár. Kicsit figyelmeztet bennünket a mai kérés, hogy hogyan is van ez a mi keresztény életünknek, kegyességünknek a gyakorlata is. A komolyság nélküli istentisztelet komolyság nélküli élettel is jár. Sokan azt gondolják, igen, hát az életem az magánügy, pedig valami más mond az íge, és itt egy Ezékiel prófétától is még egy-két verset idézek, ezt mondja 36. részben, 23. versből olvasom csak. Megmutatom, hogy szent az én nevem, mely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatossá tették közöttük, akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, mikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. És ugye itt jön vissza az a üzenet, hogy az Isten az, aki megmutatja, hogy ő szenteltessék meg a te neved. És a keresztény élet szentség azt jelenti, hogy egészen Istennek szánt életet élek, igyekszem, kérem ebben, hogy szenteltessék meg a te neved, ki által, amikor azt mondja, hogy szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Megmutatta ítéletesen, amikor a fogságba került a nép, vagy gondoljunk arra, amikor Jézus korbácsot ragad és megtisztítja a templomot, és megmutatta kegyelmesen az ő szentségét, az ő nevének megszentelését, amikor az ő igazságának, szentségének tüzét elhordozta, elhordozta helyettünk és érettünk. És ezt tud igazán megmozdítani bennünket az a hála. Ugye megint csak az úrvacsorára hivatkozom, a régi liturgiában így hangzik, hogy ezért a kegyelemből, hálaadásból egész életemet az Úrnak szentelem, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottja, az ő dicsőségére élet. De ezt kapjuk, ezt fogadjuk az úrvacsorában, hogy az Isten neve dicsőítessék. De hogy egy helyen mondja az apostol, hogy a Krisztus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Mondhatnám így, hogy vas foglalatban gyémánt, minden gyarlóságunk ellenére mégiscsak az ő nevét hordozzuk. És neveztetünk róla kereszténynek. Miért neveztetünk kereszténynek? Az ő nevéről. Hordozzuk az ő nevét. Ez azt jelenti, hogy akkor megszenteltetik az ő neve a mi életünkön, és ez a nagy ajándék a mi küldetésünknek. Ezért minden egyes kérésénél a mi atyánknak hálát adhatunk, és ma különösen ezért a kérésért, hogy szenteltessék meg a te neved. Köszönöm, hogy az ilyen-olyan életem tisztátalanságai, méltatlanságom ellenére nem vonod vissza rólam a te nevedet, hanem neveztetem rólad, hordozhatom a te nevedet, ahogyan hordozták a nagy szentei, hordozták az ő választott edénye, és én is ott lehetek, aki az ő nevét hordozom ebben a világban, és minden gyarlóságom ellenére újra és újra megtisztít engem, megszenteli az ő nevét az ő népén, hogy dicsőítessék az ő neve a világban. És azt gondolom, hogy érdemes talán szívünkben, lelkünkben, gondolatunkban most összekapcsolni a mi atyánknak ezt a kérdését a úrvacsorával, és ezt kérni, hogy a te neved szenteltessék meg az én életemen, és mutasd meg magad a népeknek, a környezetnek. Másutt egyszerűen mondja Jézus, de ugyanezt mondja, hogy lássák az emberek jó cselekedeteiteket, életszentségetet, és dicsőítessék mennyei atyátok. Amen. Kedves testvérek, a 475. dicséretünket keressük ki, és készüljünk az úrvacsorára. Énekeljük el annak mind a három versét. Imádkozzatok, kuszgón kérjetek. Szeretteim, hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, ahogyan ezt Pál apostol elünkbe adja az 1. Korintusi Levél 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, miután vacsoráltak, ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. A magunk megvizsgálása bűnbánó imádságból áll, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megvalljuk néked, hogy bizony bárhonnan is nézzük az életünket, a te törvény, a te általa tanított imádság felől nem találunk mentségeket. Megvalljuk néked azt, hogy csak az elmúlt héten is mennyiféle dolog fordult meg a mi szívünkben, lelkünkben, mennyi tisztátalanság van abban otthon, mennyinek hangot adtunk, amikor visszaéltünk a szavakkal, miközben magunkat kereszténynek vallottuk, te fiadról neveztetvén, és sokszor cselekedtük is, ami nem kellett volna megtennünk. Megvalljuk azt is, hogy nem tudatos tetteink, cselekedeteink is a te nevedet szennyezik be. Hadd könyörögjünk azért, hogy tisztíts meg bennünket. Köszönjük néked azt, hogy a te fiad áldozatára nézve hivatkozhatunk arra, és mégis, mint gyermekeit kérhetjük a te bocsánatodat. És köszönjük, hogy te egészen és teljesen megtisztítasz bennünket. Így kérünk most a te szent lelked, pecsételje el a te ajándékodat az úrvacsorában. Hadd éljük át, hadd részesülhessünk a te kegyelmedben. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat közösen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szereteim, bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallást tételünk után, a szent kegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, s járuljunk a szent asztalhoz alázatos szívvel, szép renddel. Úrvacsora osztás alatt először a 213. énekünket énekeljük, amelyik elsősorban bűnvalló ének, aztán pedig a 449-et és további énekeket, ha szükséges, amelyek pedig hálaadó énekek. Tehát ne szállj perbe én velem. De nem, bocsánat, 213, igen. Mindenható Úristen! Keresztény testvéreim, így szerezte a mérünk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat, aki keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. És mielőtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek, adjunk hálát a velünk között kegyelemért eképpen. Mennyei édesatyánk, megköszönjük néked szeretetednek és irgalmadnak jelét, hogy ismét adtad azt, amire igazán szükségünk van, és bizony nem kértük, de te kéretlenül is, és számolatlanul is adod. Mert ez az élet, ez az üdvösség. Hadd könyörögjünk azért, hogy elviessük magunkkal, mint az életnek kenyerét, amelyből élhetünk az elkövetkezendő napokban, amelyből jut másoknak is, hiszen egy éhező, lelkileg is éhező világ vesz bennünket körül, amelyben küldetésünk van, a te nevednek megszentelése, ahogyan meg is fogadtuk most, ahogyan szeretnénk megélni a mi hitünket, és köszönjük, hogy te megerősítesz bennünket ebben. Ott leszel velünk az úton, ott leszel minden pillanatban, körülveszel kegyelmes atyai szereteteddel. Így kérünk, áld meg bennünket, őrizd meg mindnyájunkat, szeretteinket, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Amen. Most pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 447. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket. Uram, bocsásd el a szolgádat békével. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.